Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Jósvera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Eszmélésünk pillanatától küzdelemmel tele az életünk. Küzdünk a szeretetért, az önállóságunkért, az elfogadtatásunkért, a szerelmünkért. Megküzdünk a fenn és bennmaradásunkért. Előrelátó ember megküzd egészségének megőrzéséért, a minőségi életért. És ezzel le is írtam az életünket. A könyv is egy küzdelem története. A 19. századi Észak-Norvégiában egy lány, a férfiak uralta világban, keresi a helyét, a szerelmet. Már kisgyerekként megtapasztalja a szeretetlenséget, és állandóan bizonygatja magának, hogy ki is ő valójában. Szertelen és vad, az érzéseit szavakkal kifejezni képtelen nővé válik. És bár ő maga csak birtokló módon tud szeretni, környezetének mégis tud örömet és megelégedést nyújtani. A Szkolár könyvkiadó adta ki Herbjörg Vasmo Dina vagyok című regényét. A könyv szerkesztőjével, Gyüre Borival beszélgetünk. A 19. század második felében Észak-Norvégiában játszódik a regény. Kislányról van szó, Dináról, aki véletlenül egy balesetet okoz, és így az anyja a forró lúgba zuhan, és még napokig a fájdalomtól sikítozik, mire képes meghalni. Az apja iszonyú haragot érez Dinával szemben, ezért a baleset okozásért, bár nem tesz neki szemrehányást, de elűzi magától. Úgyhogy kiskamasz koráig teljesen szeretetlenül, gondoskodás nélkül nő fel. Ez adja meg az ő természetének alapját.
Ennek a regénynek nagyon sok rétege van, és az egyik rétege az annak a kibontása, hogy egy ilyen nagyon súlyos gyermekkori trauma feldolgozható-e, milyen hatásai lehetnek egy ilyen traumának, egy gyermek személyiségének a fejlődésére. Természetesen ez az egyik fő kérdése a regénynek. Dinának a személyisége egy nagyon ellentmondásos személyiségé válik ennek a traumának a következtében. Ez teszi lehetővé azt, hogy ő egészen másképpen éljen, mint az őt körülvező emberek. Ebben a korban még nagyon-nagyon meghatározóak azok a társadalmi normák, amelyek a nők és a férfiakra vonatkozó nagyon szigorú szabályokat irányoznak elő, és Dina ezekből teljesen kitör, és ez ennek a traumának köszönhető, hogy ilyen bátor lesz tulajdonképpen, is ilyen vad lesz, és ilyen öntörvényű lesz.
Esztelenül vad és önző és öntörvényű nőként jellemzi a könyvről készült kritika. Én nem érzem ennyire vadnak. Kicsit olyan fejlődésregényként is olvasható, mert megszelidül, még akkor is, hogyha az öntörvényűsége megmarad.
Én is egyfajta fejlődésregényként is olvastam a könyvet, de én abszolút érzékeltem ezt a vadságot az ő jellemében, de inkább úgy fogalmaznék, hogy ahogy mondtad, hogy ez a vadság és megszeridülés, igen, ő egy nagyon ellentmondásos valaki. Egyszerre borzasztóan szerethető az ő karaktere, és egyszerre rettenetesen ijesztő. És hogy ettől lesz szerintem ez a könyv nagyon-nagyon izgalmas és nagyon összetett, hogy azonosulunk is Dinával, és végig megyünk vele, és természetesen szeretnénk, hogy az ő élete a lehető legjobban alakuljon. Ugyanakkor időnként bizonyos távolságba is kerülünk tőle, hiszen olyan dolgokat tesz, most nem akarok túl sok mindent elárulni, hogy izgalmas olvasmány maradhasson a könyv. Szörnyű dolgokra is képes, de ezzel együtt mégis megértjük őt. Sok ilyen határhelyzetet pontolgat ez a könyv. Egyik ez a normalitás és őrület határa, illetve a társadalomban élés és a társadalmon kívüliségnek a határa, és hát Dina ezen a határon jár ki be folyamatosan a regény során.
Egy kicsit mindannyiunkban van egy ilyen vadság, önzés, meg kezelhetetlenség. Csak megtanultunk valahogy ezzel a dologgal élni.
Én úgy módosítanám ezt, hogy mindannyiunknak meg kell tanulnia leküzdeni bizonyos vágyakat, megfékezni magunkat és a társadalom normáiba beilleszkedni, hiszen enélkül ugye a társadalom kivetne minket magából. Most Dina abban különbözik tőlünk, hogy ő neki nincs ott ez a korlát, nincs benne semmi, ami azt mondaná neki, hogy nekem igenis be kell illeszkednem, hiszen gyerekkorában nem kapta meg azt a nevelést, vagy azt a szerető családi védő burkot, amit mi azért általában megkapunk. Én úgy módosítanám azt, amit mondtál, hogy bizonyos értelemben jó lenne tanulni nekünk is Dinától, hogy hogyan lehet az ember bátran önmaga. Most természetesen nem gondolok minden olyan dologra, amit Dina ugye tesz a regényben, de hogy az az alapvető hozzáállás, az a bátorság, illetve ahogyan kiáll a nőkért, ugye ez egy nagyon fontos aspektus a regényben. A női érvényesülése ebben a borzasztóan férfias és patriarchális világban és társadalomban, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, és hogyan lehet nőként érvényesülni.
Dina és Jakob esküvőjét májusban ülték meg, abban az évben, amelynek júliusában a lány betöltötte a 16. évét. Igen vidám esküvő volt. Vacsora után a vőlegény körbevezette a mennyasszonyt, odafent. Megmutatta neki a hálótermet a csodálatos mennyezetes ágyjal. Új függönyt és új mennyezeti sejmet varratott rá. A falburkolat bársony tapétája is új volt, szegélyét indák díszítették. Dina végre megnézhette a ruháskamrákat és az üvegajtós könyvszekrényeket, melyek kulcsát a szekreteren álló kínai kancsóba rejtették. A nagy, sötét padlás folyosón az ágynemű szekrényt. A kitömött hófajdot, amelyet Jakob maga lőtt, és amelyet Koppenhágában preparáltak ki, és Karen anya kalapdobozában szállították ide. Jakob remegő kézzel fordította el a kulcsot, majd mosolyogva Dinához lépett, és az ágyhoz nyomta. Jó ideje megszállottja volt már, hogy meglelje a nyílását, hogy behatoljon. Kikapcsolta a mennyasszonyi ruhát. Zihálva, gügyögve és összefüggéstelenül biztosította Dinát afelől, hogy ő a legcsodálatosabb teremtmény, akivel valaha találkozott. Először úgy tűnt, mintha a lányon valamiféle kíváncsiság lenne úrrá, vagy hogy megszeretné óvni Gertrud ruháját a férfi mohó kezeitől. A ruha minden esetre lekerült róla. De hirtelen úgy tűnt, mintha a mennyasszony nem tudná összehangolni Jakob szavait és cselekedeteit. Körömmel támadt a férfira, és sárga részszegecsek voltak a selyem cipőjén. Csak a vakszerencsének köszönhető, hogy nem nyomorította meg a férjét egész életére. Rosszabb vagy, mint egy csődör, sziszegte, miközben könny és takony patakzott az arcán. Láthatólag pontosan tisztába volt azzal, mi hajtja a csődöröket. Dina már vadul menekült az ajtó felé, amikor Jakob felfogta, mire készül. Vágya menten elillant, ahogy ráébredt, miféle irányt vehetnek az események. Egy darabig lihegve, erejüket méregetve álltak egymással szemben. Dina megtagadta, hogy visszavegye a ruháját, amelyet Jakob tépett le róla. Erővel kellett visszakényszerítenie rá a hosszú szárú alsóneműt, épp úgy, ahogy lerángatta róla. Ráadásul az egyik hasíték szalagjai leszakadtak, ügyetlenül kapkodott. Ennek ellenére kénytelen volt elviselni az elképzelhetetlent, a rettenetet, amikor Dina végül kitépte magát a kezéből és lerohant a lépcsőn. Az elöljáróhoz, a vendégek közé. Fehér neműben, selyemcipőben és harisnyában. Ez volt az első alkalom, hogy Jakob azt érezte, Dina semmiféle határt nem ismer, hogy egy cseppet sem tart az emberek ítéletétől, hogy villámgyorsan mérlegel és cselekszik. Hogy vele született érzéke van ahhoz, hogy abból, ami őt sújtja, másoknak is jusson. Ez az első alkalom azonnal kijózanította. A lány bizonyos tekintetben gonosztevőt csinált belőle, a saját esküvője napján. Dina hatalmas lármával dübörgött le a lépcsőn, majd egy szál alsóneműben, mint egy 30 elkerekedett szempár előtt, keresztül rohant a szobákon. Kiütötte az elöljáró kezéből a puncspoharat, amelynek tartalma, szerencsétlen módon, annak egész környezetét beterítette. Azután az apja ölébe mászva hangosan és tisztán, hogy mindenki hallja, felkiáltott. Most már menjünk haza!
Visszatér egy ilyen mondatkezdést, hogy Dina vagyok. ezek a könyvben dőlt betűkkel emelődnek ki a szövegből, és ezek belső monológok. Mint hogyha önmagát bíztatná, önmagának bizonyítaná állandóan, hogy ő van.
Igen, hát hogy ő létezése alapjaiban lett megkérdőjelezve akkor, amikor ő ugye kisgyermekként tényleg az anyja halálát okozza, ugye az apja előzi, nagyon jó az a meglátás, hogy valóban neki meg kell erősítenie önmagát abban, hogy létezik. Én nagyon szerettem ezeket a nagyon költői, sokszor nagyon enigmatikus szakaszokat, amelyek széttördelik a szöveget, illetve a cselekményt. Itt valóban még inkább meg tud az olvasó valamit Dinának a belső világáról, tehát nem csak a cselekményen keresztül, a tetteink keresztül, hanem azt, hogy ő hogyan interpretálja a saját létét, illetve a saját cselekedeteit.
Nem fogunk elmondani történeteket a cselekményből, de arról szeretném, ha beszélnénk, hogy Dinának vannak halottai. Mindegyikkel más a kapcsolata.
Igen, a Dinának végig van egy kapcsolata, úgymond a túlvilággal, és van egy ugye, nagyon sajátos hit értelmezése is, egyáltalán arról, hogy mit jelent az, hogyha valaki meghal, mert van egy elég fontos szereplő a könyvben, egy nevelő, akit az apja felfogad mellé, és aki ilyen mellette, és az elsősorban zenére tanítja, de hát nyilván ő az, aki valamiféle tüdői szerepet tart az életében, és azt valóban szereti őt, és nagyon fontos neki. És hogy ő próbálja úgy is lányt meggyőzni arról, hogy az van még, hogy ezt a baleseket okozta. Ő a legszörnyűbb ember a világon, és Dina, amit ebből lesz, az nagyon érdekes, hogy ez a férfi azt mondja neki, hogy hát az édesanyja egy nagyon jó helyre került azáltal, hogy meghalt, és hogy hát Dina juttatta őt ide. Tehát innentől kezdve Dinának a halálhoz, illetve a gyilkossághoz egy egészen különös viszonya alakul ki, és végig ugye tényleg ezek a szellemek végig jelen vannak az ő életében. Ő kibejárt a szellemvilág és a vág között, és a regénynek van egy ilyen misztikus, mondákhoz hasonlatos világa is, hogy van egy ilyen rétege, amely ugye ezekhez köti ezt a regényt.
Mondtad a regénynő alakjait.
Nagyon sok nő karakter van, és Dinának az egyik nagyon fontos jellemvonása az, hogy kiáll azokért, akiket igazságtalanság ér, és ebben a szerepében is nagyon fontos az, hogy a nőkért hogyan áll ki, különösen ezért a laplányért, akit maga mellé vesz, és aki a fiának lesz a nevelő anyja.
Olin figurája, tehát a szakásnő figurája, ez nekem azért is különösen tetszett, mert ő képviseli a társadalmi normákhoz való szigorú ragaszkodást. Ambivalens módon kedveli Dinát, de mégis kedves vele és segíti őt, de folyton számon kéri a viselkedésében ezeket a normákat.
Minden szereplő megütközik Dinának a különbségén, a normákat felrúgó viselkedésén és hozzáállásán.
Beszéltünk a nevelőről, meg arról, hogy a zene milyen fontos hatással van ebben a nevelődésben. De a cselló, mint hangszer, a szerepe ebben a regényben.
A cselló ez nagyon szimbolikus szerepet tölt be. Dina tulajdonképpen a zene tanulásán keresztül kezd gyógyulni. Sokáig nem beszél például, amikor visszakerül az apja birtokára a számüzetésből. A zene van rá az olyan hatással, hogy újra beszélni kezd, meg visszatér az életben. És ez a tanító, aki nagyon, nagyon fontos szerepet tölt be az életében. Később, amikor adja a birtokot, aztán évekkel később, amikor meghal ez a férfi, hát tőle távol, akkor elküldi neki a csellóját. És ez is megint egy ilyen mesei, misztikus esemény a regényben, amikor a cselló megrongálódik a hosszú hajó úton, ami visszaér Dinához, és aztán egyszer csak egyik napról a másikra ez a cselló, és látszik rajta repedés, nem látszik nyoma annak, hogy bármi baj esett volna az úton. Szimbolikus szerepe van ennek a hangszernek.
És mi a szimbólum?
Én úgy értelmezem, hogy az életbe való visszatérés, a gyógyulás, a traumának a feldolgozása, a változás. A
férje halála után érkezik ez a cselló, amikor nagyon magába van fordulva. Szerelem megtalálja Dinát, de nem is csak szerelem, hanem valamilyen módon egy kicsit birtoklás is Leo Zsukovszkijjal a kapcsolata. ami ellen Leó tiltakozik.
Ez egy nagy kérdés a regényben, hogy vajon mire meg tud-e tanulni valóban szeretni. Lehet-e úgy felépülni egy ilyen súlyos történés után, hogy az ember valóban tudja, hogy mi az a szeretet, és nem csak birtokolni akarja a másikat. A regény nem ad egyértelmű választ szerencsére, és nem áruljuk el, hogy mi lesz a véged. De valóban itt van egy nagy szerelem, ami kölcsönös szerelem, és valóban meg van terhelve bizony birtoklási vágyal. És hát itt megint csak egy határhelyzetet tudnék említeni, hogy itt a szerelem mikor csapált gyűlöletbe.
Győre Bori szerkesztővel beszélgettünk Herb Jörg Vasmo, Dina vagyok című regényéről, amit a Szkolár könyvkiadó adott ki. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Keménykötés című műsorát.
Keménykötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.